Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádságos táblákat helyeztek el a tihanyi barátlakások felé vezető úton. A vallás turisztikai célpontok üzenetet hordoznak, gondolatokat ébresztenek, fogalmazott Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő, vallás turizmusért felelős miniszteri biztos. Mint mondta, a lelki tartalmat kívánták visszacsempészni azzal, hogy kihelyezték az új táblákat a barátlakások felé vezető ösvényen. Tihany kiemelt célpontja a vallásturizmusnak és jó példája a keleti és nyugati kereszténység együttműködésének, tette hozzá. A beruházás részeként 3,5 millió forintból új imádságos táblákat állítottak fel az út mentén, padokat és a Bakonybéli Bencés közösség által készített feszületet helyeztek el a barlanglakás belsejében. Magyarországnak nemzeti érdeke Románia mielőbbi schengeni csatlakozása, s a kormány reménykedik abban, hogy ez még hazánk soros Európai Uniós elnöksége alatt megtörténhet, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának meghallgatásán érintette az abból fakadó nehézségeket, hogy Románia még nem tagja a schengeni övezetnek, és úgy vélekedett, hogy a belépéshez Bukarest mára megtett minden szükséges szakmai elégkészítő lépést. Ezt mutatják a szakértői brüsszeli vélemények, és ezt támasztja alá az is, hogy egy kivételével minden Európai Uniós tagország a támogatásáról biztosította Romániát, mondta Szijjártó Péter. Magyarország meg tudja csinálni címmel a kormány mától nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitikáról. A 11 kérdést tartalmazó ívek postázása a mai napon indul, olvasható a kormány honlapján. A közlemény szerint a konzultáció célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az őszi lombhullás kapcsán a téli álomra húzódó sünök védelmére hívta fel a figyelmet. Kiemelték, hogy a lombhalmokat és rőzserakásokat ilyenkor csak óvatosan szabad megbolygatni az emlősök érdekében. Közleményükben azt írták, hogy a kertek, parkok rendezése során összegerebjézett, ideiglenes levél és rőzsehalmok ideális búvóhelyet jelentenek a telelésre készülő sünök számára, amelyek téli álma akkor kezdődik, amikor a hőmérséklet tartósan 8 Celsius fok alá csökken. Fontos, hogy ezeknek a növényi halmoknak az elszállítása az esetleg alájuk költöző sünökre gondolva történjen meg, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az előzetes adatok szerint a 42.312 jogosult hetedikes lány közül 34.155-nek a szülője kérte a térítésmentes humán papilloma vírus HPV elleni védőoltást a 2024-25-ös iskolai kampányoltás keretében, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Vásári Tamás Kossuth Díaz zongora művész karmester a Gondos Óra program 700.000. Felhasználója. Megvan a 700.000. Felhasználója a Gondos Órának. A Kossuth Díaz zongora művész karmester Vásári Tamás is beszerzett magának egyet. Ezzel a 65 év felettiek számára ingyenes eszköz felhasználói száma mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen jelen volt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is. Centenáriumi gálakoncertet rendez a Zeneakadémián a Magyar Gyermekorvosok Társasága. Bogányi Gergely, Moldocki Gábor, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Víg Andrea is közreműködik a 100 éves Magyar Gyermekorvosok Társasága által rendezett gálakoncerten október 30-án a Zeneakadémia nagytermében. A Magyar Gyermekorvosok Társasága centenárium alkalmából a Magyar Gyermekorvosok tiszteletére rendezett hangversenyen a zenei élet kiemelkedő művészei lépnek majd fel. Hívták fel a figyelmet a közleményben. Árverésre kerül rövidesen Antoine de Saint-Exupéry a Kis Herceg című művének egy gépelt példánya, a szerző számos saját kezű javításával. A könyvkereskedők által irodalmi kincsként emlegetett könyv ára 1,25 millió dollár, vagyis majdnem 500 millió forintnak, fél milliárd forintnak felel meg. Végül a keddi időjárásról. A ködés réteg felhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, várhatóan a döntő részük kora estére megszűnik. Néhol szitálás is előfordulhat. Másutt napos idő lesz. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul majd, de a tartósabban felhősködős részeken kissé hűvösebbet mérhetünk. Híreinket hallották.
Ócska kis padon, üres kézzel, a százas egy vagyon, csak egy másik pad, hova eljutsz ezzel. Melletted azok, kik sose fáznak, meleg padlón járhatnak, puha párnán alhatnak. Egy fordulat, száz esély van rá. Olyan egyformák, és a szívünk legmélyén ugyan élünk mindent át, te és én. Végtelen utak, hova érünk, az út merre halad, talán az sem mindegy, honnan jöttünk. Szintelen napok, vagy ölelő fény, nem is fontos, hol dölt el, ugyanúgy csak lépnünk. Az esély van rá, a mindenből sehová, a mélyből az égig juthatsz. Itt vagy te és én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság, de benned a szél és bennem a fér épp úgy lázad. Itt vagy te és én, bennünk a világ, s az érzések olyan egyformák, s a szívünk legmélyén ugyan élünk mindent át, te és én. A világ, bennünk a világ. Itt vagy te is én, köztünk a világ, látszólag nagy a távolság, de benned a szív és bennem a fér épp úgy lázad. És én bennünk a világ, az érzések olyan egyformák, a szívünk legmélyén ugyanúgy érünk mindent át, te és én.
Épp úgy lázunk.
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 Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk. Épp úgy lázunk.
mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. A napokban ünnepelte az EGRI Markot Ferenc Kórház hospice osztálya fennállásának 20. évfordulóját. Ez alkalomból ünnepséggel is készültek a meghívott vendégeknek, különböző előadásokat hallgathattak meg más intézmények gyakorlataiból, de szó volt a rendezvényen a gyermek hospice ellátástól is. Jelen volt továbbá a végstádiumú betegek napjait megszépítő terápiás kutya is, és a megjelentek megismerhették az ő munkájukat is. Mai egészségügyi műsorunkban Kovács Judittal, az EGRI Markot Ferenc Kórház hospice osztályának főnővérével beszélgetünk, felidézzük, hogyan is ünnepelték ezt a kerek évfordulót, és miért is különleges ez a szám. Beszélünk arról is, miért fontos az osztályon a csapatmunka, vagy épp az önkéntesek jelenléte, ha tehetik, tartsanak velünk.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel az EGRI Hospice Osztály 20. születésnapja alkalmából ülünk itt most, és arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is zajlott ez az ünnepség, mit éltek át az elmúlt évtizedekben, milyen munka zajlik ott az osztályon, és mitől ilyen különleges ez az évszám. Üdvözlöm a stúdióban Kovács Juditot, a Hospice Osztály főnővérét.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Hogyan zajlott tehát ez az ünnepség, és mitől ilyen szép kerek ez a szám, hiszen 20 éve az elsők között volt a hospice osztály Tegerben, ahol megalakult egy ilyen rendszer.
Az ünnepség előtt volt egy kis kiruccanásunk az udvarunk, az osztály hátsó udvarára, amit azon a napon sikerült átadnunk betegeink részére. Nagyon nagy álmunk valósult ezzel meg, mivel hogy a Rotary Klubtól kapott pénzadomány, illetve több magánszemély, illetve cég vállalkozásnak a jótékony segítségével sikerült megvalósítanunk. Egy fákkal övezett kis környezetet tudtunk kialakítani virágosítva, és az udvar közepén pedig egy fából készített pavilon filagória helyezkedik most el, ahova akadálymentesített burkolaton tud kijutni a beteg. Ide ki tudjuk vinni őket akár ülőkocsival is, vagy ha szükség van rá, akkor ágyjal együtt is, és élvezhetik a betegek a friss levegőt, a madárcsicsergést, a napsütést. Ezt követően az adományozói táblánkat avattuk föl, ahova ezek az új adományozók, támogatók is felkerültek, majd átsétáltunk a kórház refektóriumába, ahol már gyülekeztek a vendégek nagy örömünkre, és miután mindenki megérkezett, elfoglaltuk helyünket, akkor elkezdődött az ünnepség, amit Nagy Adrien színművésznő versével kezdtünk meg, ami nagyon megható volt, nagyon odaillő volt az alkalomhoz. A köszöntőket követően pedig meghallgattuk az előadásokat. Az előadásokban az elsőt az dr. Benyó Gábor előadása volt, ami a magyarországi hospice ellátás jelenlegi helyzetéről szólt, illetve belevette a kérésünkre a gyermek hospice-t is, ami azért sokkal kevésbé elterjedt sajnos még Magyarországon, nehezebben tudnak hozzájutni a rászorulók. Ezt követte Tuza Erikának és Kapaló Évának az előadása. Ők terápiás kutyafelvezetők a Dr. Mancsok Alapítványtól. Tuza Erika elmesélte nekünk képekkel illusztrálva, hogy miket tanult ő és a kutyusa a gyermekektől, akiket látogattak Budapesten a Tábita Gyermek Hospice-ban. Majd ezt követően, mivel ez egy elég nem nyomasztó, de elég szomorú terület, nehéz róla beszélni, ezért Kapaló Évitől egy olyan előadást kaptunk, ami a hangulatot egy kicsit felvidítja. Így ő elmesélte nekünk, illetve bemutatta, hogy egy terápiás kutyus akkor, amikor nem terápiázik, hogy hogyan is tölti minden napjait, mi mindennel lehet őket is feltölteni, hogy minél jobb állapotban legyenek testileg, lelkileg arra, hogy ők beteg emberekkel találkozzanak és foglalkozzanak. Ezt követően pedig megérkezett a torta, mivel hogy 20. születésnapját ünnepelte az osztályunk, és ahogy elhangzott, valóban az országban az elsők között alakult meg, és jelenleg is az egyik legnagyobb ágyszámmal rendelkezünk. A torta felvágását követően kis kötetlen beszélgetés volt ott a refektórium helyiségében, majd kisétáltunk az új helyre költözött méltóság mezejére, amit katolikus atya ugyanúgy, mint az osztályudvarán álló pavilont felszentelte, református lelkésznő áldásával pedig átadták nekünk, és ott elhelyeztük az emlékezés koszorúit, illetve a mécseseket.
Nagyon fontosnak tartják, hogy minél kellemesebb környezet vegye körül az itt lévő betegeket, és ugye ezt a célt szolgálta ez a hátsó pavilon rész is. Kifejezett cél volt, hogy a születésnapra készüljön ez el?
Ez egy szerencsés egybeesés. A Rotary Club EGRI szervezete tavaly évben jelezte felénk, ugyanis a tavalyi világnapon elhangzott, hogy a Miskolci Hospice a Rotary Club támogatta, és mondták, hogy de hát ezt ők is tudják, és szerencsénkre pont ott volt az ünnepségen az egyik tagjuk, résztvevőjük, ezért ő felajánlotta az alapítványunknak, hogy akkor megbeszéli odabent a vezetőséggel, és ha rendben van minden, akkor támogatnak minket. Az általuk szervezett bál az januárban volt, és ennek a bevételét az osztályunknak ünnepélyes keretek között márciusban át is adták, majd ezt követően kezdődött a tervezés, szervezés, hogy mit szeretnénk, hogy szeretnénk. Előzetesben annyi volt biztos, hogy a hátsó udvart szeretnénk egy kicsit barátságosabbá tenni, hogy jobban ki tudjuk használni. Majd megkaptuk a tervezetet, árajánlatokat, hogy mi miből jön neki. Akkor még egyszer elkezdtünk gondolkozni, hogy hogy lehetne ebből lefaragni. Nagy szerencsénk volt, mert az EGRI BV intézetétől is kaptunk segítséget fizikai munkatéren, ami jelentősen tudta csökkenteni az anyagi költségeinket, majd vállalkozók is beszálltak ebbe a segítségbe, így valósult meg az akadálymentes kijárás, annak a burkolata, a földdel való feltöltés ott a kijárat környékén, így valósult meg a fából készített kis filagória, és szintén így valósult meg az is, hogy szépen ki lett virágoztatva ez az udvarunk is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az, hogy szerencsésen sikerült az ünnepség előtt ezt befejezni, ezt valakinek a közben járására szükség volt, mert szerintem ennél jobban nem is sikerülhetett volna.
És hát ugye kitüntetettje is lett a rendezvénynek.
Igen, idei évben is, mint előző évekhez hasonlóan volt egy ápolónő, akit kitüntettünk. Mondhatni az év dolgozója lett, de nem csak az évben, hanem ő amióta ezt a pályát választotta, azóta szívvel, lélekkel végzi a dolgát. Nem is munkának, hanem hivatásnak tartja, és nála alkalmasabb személy nem lett volna most, akinek ezt a díjat át tudtuk volna nyújtani.
Egy fiatal hölgyről van szó, aki nagyon, ahogy említette is, nagyon nagy elhivatottsággal dolgozik. Mi az, ami kell ide, hogy ők megfelelően jól tudják kezelni az itt lévő betegeket?
Kell az, hogy szeresse, amit csinál, hogy szeresse az embereket, hogy legyen türelme, empátiája, hogy tudja, hogy ráérezzen, hogy mire van szüksége annak a másik embernek, mert nem mindig tudják a betegeink ezt elmondani. Sokszor a nővérnek a feladata az, hogy kitalálja, hogy mi az, ami esetleg segíthet, ami jobbá, kényelmesebbé, elviselhetőbbé teszi az ott létet. És látni apró mozdulatokban, tekintetekben, hogy amit tesznek, az jó. Van, amikor csak egy mosolyt ad a nővérke, de ha a beteg visszamosolyog, akkor azzal már jelzi, hogy ezzel neki most jót tettünk. És így mind a két részről jól járunk.
Hát igen, ugye ezt nem lehet hosszú távon csinálni, hogy valaki csak felteszi a mosolyt, aztán leveszi a mosolyt, mert gondolom a mindennapokban ez örlő, ez a munka.
Örlő is tud lenni, viszont ugye nálunk sem mindig egyformák a hétköznapok. Vannak könnyebb időszakok, meg nehezebb időszakok, de az, hogy egy nagyon jó csapat dolgozik ott az osztályon, akik számíthatnak egymásra, akik tudnak együttműködni, sokszor félszavakból megértik egymást, az már nagy segítség ahhoz, hogy minél könnyebben viseljék ezeket a terheket, és minél könnyebben tudjanak tovább a betegekkel érténykedni.
Nyilván mindenkinél más ez a folyamat, hogy hogyan tudja mindennapi terheket feldolgozni, ha letenni talán nem is, mert ez lehet, hogy nehezebb egy kicsit. De korábbi adásban beszéltünk arról, hogy kapnak ők segítséget ehhez, hogy szakmailag hogyan lehet ezt ténylegesen megtenni.
Igen, a segítség az adott a kórházban. Ugye van mentálhigiénis kolléganőnk is, akivel bármikor tudnak beszélni, mert tényleg ő ott van a mi osztályunkon, elérhető bárki részére, nem csak nővéreknek, de egyéb osztályokon dolgozó szakdolgozóknak is, hozzátartozóknak is, illetve a betegeink részére is. De ha ő még nem lenne elég, ugye járnak hozzánk a terápiás kutyusok is, akik minden látogatásukkor nem csak a betegeket látogatják meg, hanem az éppen műszakban lévő nővérkéket is, úgyhogy ők is nagyon sokat tudnak segíteni azon, hogy könnyebben viseljük a mindennapok terheit, mert ezek a kutyusok ráéreznek, hogy ki az, akinek egy kis támogatásra, egy kis erősítésre van szüksége, és le se tagadhatjuk előttük. Ők belénk látnak.
Milyen okos állatokról van szó. Hogyan fogadják a betegek azt, hogy ott van egy állat a kórházban? Mert ugye a kórházat általában egyébként egy nagyon higiénikus intézménynek gondoljuk, ahova állatot nem szabad bevinni, ide mégis bekerül.
Hát bármilyen állatot hozzánk se szabad behozni, de a terápiás kutyusok azok ugye egy vizsgázott kutyusok, van igazolványuk is, hogy ezzel a vizsgával rendelkeznek, és beléphetnek egy ilyen intézménybe, akikkel van szerződésük. Ezek a kutyusok rendszeresen orvosi vizsgálatokon is átesnek, pontosan azért, hogy semmilyen probléma ne alakulhasson ki így a látogatásaik során. Vannak betegek, akik csak folyosón, vagy kórteremben, vagy akár az udvarunkon szeretnének a kutyussal találkozni, de vannak olyanok, akik kifejezetten kérik a kutyus közelségét, olyan szinten, hogy teljesen fekvő beteg is bekéri a kutyust az ágyba maga mellé, megöleli, simogatja, rendszeresen jutifalatokat a gazditól kér, hogy de hagyadjak már még neki. Úgyhogy nem csak a betegnek nagyon jó ez az időszak, mikor kutyusok meglátogatnak minket, hanem felvidítja a szobatársakat is, míg azt is, aki azért annyira nem rajong a kutyusokért. Felvidítja a hozzátartozót is, mert a hozzátartozó is örül neki, hogy az ő beteg hozzátartozója mesél vidáman, mosolyogva egy kutyusról, aki őt meglátogatta aznap. Elmondja, mit csinált, milyen trükköket kért tőle, és ez már egy kicsit a beszélgetés során eltereli a betegnek a figyelmét is arról, hogy ő most beteg, milyen problémái vannak, és egy kicsit jobb lelki állapotba tudnak kerülni ennek következtében.
nagyon fontos mozgatórugói még az osztálynak, azon túl, hogy ott vannak a dolgozók, akik stabil bázist adnak ennek alapot, de ott vannak az önkéntesek. Nagyon fontos róluk beszélni, hiszen ők önszántukból vannak ott és segítenek. Kik ők és mit csinálnak?
A kórház több osztályán vannak önkéntesek, de a legtöbb az nálunk van a hospice osztályon, aminek mi nagyon örülünk, nagyon szeretjük a jelenlétüket, és ugyanúgy, mint a kutyusokat is, az önkénteseket is nagyon várják a betegek, sőt van, hogy úgy mondják, hogy a sárga angyal mikor jön. De van, amikor nevén szólítják az önkénteseinket. Az önkéntesnek több ideje van arra, hogy leüljön a beteg mellé, meghallgassa. Ha kell, elmegy bevásárolni neki, hogyha éppen nincs a betegnek hozzátartozója. De különböző kézműves foglalkozásokat is tud tartani az erre alkalmas állapotban lévő betegeknek, vagy egyszerűen csak felolvas nekik, vagy zenét hallgatnak. De olyan is volt már, amikor csak azt kérte, hogy üljön mellé és fogja a kezét. Tehát amire egy ápolónőnek nincs úgy ideje, azt az önkéntesek nagyon jól tudják pótolni.
Hányan vannak ők egyébként jelenleg? Hogyan lehet esetleg csatlakozni ehhez a csapathoz?
Hát nálunk 3 önkéntes van most aktívan jelenleg. Csatlakozni úgy lehet, hogy van egy adatlap, amit ki kell tölteni nálam, mert én vagyok az önkéntesek koordinátora. És egy kis elbeszélgetéssel indul ez az egész, hogy melyik területet szeretné, mi az, amiben segíteni szeretne, mire vágyik, van-e valamilyen előképzettsége esetleg. Ezt követően, hogyha megvan, hogy melyik terület milyen feladataival próbálkozna az önkéntes, akkor van egy kötelező oktatási rend, amin túl kell esniük. Üzemorvosi vizsgálattól kezdve munkatűz, környezet, balesetvédelmi és készhigiénés oktatás, majd ezt követően egy rövid elméleti, illetve egy gyakorlati képzés. Erről mindről van egy írásos igazolás, hogy jelen volt, és ezután megyünk arra a kiválasztott osztályra, ahol a főnővérnek bemutatjuk az önkéntes jelentkezőt, és a főnővér utána átveszi tőlem, és megmutatja neki, hogy akkor merre van, hogy néz ki az osztály, hogy legyen helyismerete, mi az, amiben tud segíteni, mit szeretnének, hogy lenne a jó, egyeztetnek végül is, hogy mely napokon és hogy tud majd az osztály munkájában részt vállalni.
Ön mit gondol, hogy ennyi mindent említettünk, de hogy mitől lehet igazán különleges itt az EGRI Hospice osztály, hiszen nagyon sok felújítás történt már annak érdekében, hogy családbarátabb legyen, hiszen ide jöhetnek az unokák is, különböző családtagok, születésnapokat tartanak. Miért különleges itt az EGRI mégis?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nekünk mindenképpen különleges, akik ott dolgozunk, mert a mi második otthonunk, de igazándiból szerintem azért, mert nagy osztályként kezdte pályafutását, már akkor is viszonylag nagy ágyszámmal, stabilan működünk, a vezetőség részéről is én mondhatom, hogy minden támogatást megkapunk. A betegek, a hozzátartozók jól érzik magukat ott a mi környezetünkben, úgy gondolnám, hogy egész jó hírünk is van országos szinten is, a kapcsolatrendszerünk megvan, tehát egyre több a támogatónk is, tehát minden adott ahhoz, hogy egy jól működő osztályként működjünk, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, és szerencsére ez nem csak területileg, illetve az infrastruktúra van hozzá biztosítva, hanem a dolgozók is.
Nagyon jól mutatja ezt a jó meglévő kapcsolatrendszert az, hogy ugye itt az ünnepségen elég sok meghívott vendég volt, akik el is jöttek, és nagyon széles skálán mozgott.
Hát igen, úgy gondoltuk, hogy most ezt a 20. születésnapot illő módon kellene megünnepelnünk, ezért a Magyar Hospice Palliatív Egyesületnek az elnökét, dr. Benyó Gábort hívtuk meg fővédnöknek, illetve egyik előadónknak, aki a Török Bálinti Gyermekhospice-nak is a vezetője. Második előadónk pedig ugye Tuza Erika volt, aki szintén gyermekhospice-ban is tevékenykedik, de ő a budapesti több felnőtt hospice-ban is látogatást végez a kutyusaival. Úgyhogy így ez az ünnepség lehetőséget adott arra, hogy minél szélesebb körből, szélesebb területen tájékozódjanak a résztvevők a hospice-ellátásról. Az előadásokban elhangzott az is, hogy sajnos sokszor nem is szakorvosok vagy szakemberek javasolják például a gyermekhospiszba való kerülést, vagy hogy vegyék fel velük a kapcsolatot, hanem maga a szülők hozzátartozók azok, akik úgymond nyomozásba kezdenek, hogy ki tudna nekik segíteni, és így jutnak el a gyermekhospiszhoz. Jó lenne, hogyha ez is minél szélesebb körben elterjedne, és tudnának róla az emberek, hogy van a felnőtteknek is, de van a gyermekeknek is, és segítenek szívvel, lélekkel.
Ugye itt a műsor elején is úgy fogalmaztam, hogy elsők között volt, hogy megalakult itt Egerben ez a hospice osztály, de miért volt erre szükség, és vajon miért csak ilyen, most ezt idézőjelbe téve 20 év, csak 20 évről beszélünk, hiszen ez nem egy hosszú idő, hogyha a betegek számát években nézzük, mégiscsak 20 éve jött létre, és egyáltalán miért jött létre?
Hát igazándiból biztos vagyok benne, hogy már korábban is szükség lett volna rá, viszont 2004 az a dátum, amikor az OEP által finanszírozott ellátási formává vált a hospice ellátás. Ez több intézményt, illetve szervezetet hozzásegített ahhoz, hogy belemerjenek vágni, hospice osztályt hoztak létre, illetve itt Egerben is környékén is hospice otthonápolási szolgálatok is alakultak. Az a szerencsés, hogyha az otthonápolási szolgálathoz a fekvő háttér is megvan, tehát a két szervezet át tud járni betegügyileg egymás között. Minden betegnek az lenne a legjobb, hogyha otthon a családja körében lenne, de sajnos vannak olyan esetek, amikor ez nem kivitelezhető, és szükség van a kórházi ellátásra, ilyenkor vagyunk mi, akik a család válláról levesszük a terhet, és segítséget tudunk nyújtani ezeknek a betegeknek az ellátásához, felügyeletéhez.
Nem tudom, hogy mennyire lehet a köztudatban az, hogy hogyan lehet ide jelentkezni hozzátartozóval, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő elfáradt, hogy most már tényleg lehet, hogy jobb lenne, hogyha valaki segítene szakmailag, akkor ő mit tehet?
A Magyar Hospice Palliatív Egyesületnek az oldalán felelhető egy olyan rész, hogy ellátáskereső. Ezt, hogyha valaki megnyitja, akkor ott ki tudja választani, hogy otthoni, illetve intézeti hospice ellátásra lenne szüksége, beírja a megyét, beírja azt, hogy melyik település, és ez a rendszer kiírja, hogy arra a településre ki az illetékes, akár otthonápolásban, akár bentfekvő hospice ellátás terén. Fel tudják venni ezen a megadott telefonszámon vagy e-mail címen keresztül is a kapcsolatot az illetékesekkel, de nagyon sokszor szájhagyomány útján terjed. Hogyha megtudják, hogy valakinek a családjában van daganatos beteg, és már nehéz otthon az ellátása, akkor elmondják egymásnak, hogy figyelj csak, hát nekünk segített a hospice osztály, vagy nekünk az otthonápolástól kijöttek, és milyen jó volt, és utána került be az osztályra. Tehát ennek is nagyon nagy szerepe van, hogy akik már velünk kapcsolatba kerültek, azok jó tapasztalatokat szerezzenek, meg legyenek elégedve a kapott ellátással, mert annál biztosabb, hogy a környezetükben is ezt fogják terjeszteni. A mi osztályunkra meg lehet kerülni akár otthonról, akár más intézményből, illetve a saját kórházunknak többi osztályáról is. Van egy beleegyező nyilatkozatunk, amit a betegnek a kezelő orvosa ki tud nyomtatni, felvilágosítja a beteget arról, hogy milyen állapotban van, milyen stádiumban van a beteg, mik a kilátásai, mire számíthat, mit tudnak még tenni, vagy mit nem. És hogyha a beteg fel van világosítva, akkor bele tud egyezni abba, hogy akarja ő a hospice ellátást, vagy sem. Ugye nálunk nincs aktív terápia, nincsenek kivizsgálások, mert hozzánk már olyan a betegek kerülnek, akiknek már erre nincsen szükségük. Amikor aláírja a beteg, a kezelő orvosa, illetve a hozzátartozó is ezt a beleegyező nyilatkozatot, akkor ezt eljuttatják hozzánk az osztályra, e-mailben, személyesen, ahogy egyszerűbb nekik, és ezt követően előjegyzésbe kerül a beteg. Telefonos elérhetőség minden esetben van a betegek felé, hogy kit kell értesítenünk, és amikor úgy látjuk, hogy na, akkor ő következik, van üres ágyunk, tudjuk fogadni a beteget, akkor felvesszük a megadott telefonszámon elért személlyel a kapcsolatot, és egyeztetünk, hogy akkor ők tudják hozni, betegszállítóra van szükség, hogy milyen feladataik vannak, kell-e menni még házi orvoshoz előtte esetleg, ha otthonról jön a beteg, vagy hogyha aktív osztályról jön, akkor hogy van-e még ott valamilyen teendő, vagy tudják küldeni a beteget, és akkor akkor úgy szállítják át hozzánk.
Említette, hogy más osztályokról is jöhetnek betegek, de nagy átlagban egyébként a daganatos megbetegedéssel érkeznek. Egyébként milyen más betegséggel érkeznek még ide?
A legelterjedtebb a daganatos betegség. Nagyon ritka az, amikor egyéb más betegséggel, vagy eselégtelenséggel jön beteg. Korábban volt vigilkómás betegünk, akinek tényleg az otthoni ellátása nem volt megoldott, de a daganatos betegség az, ami a fő területünk, és ők is vannak nálunk.
Hány ágyal működnek, és vajon ez most elegendő-e, vagy lehetne-e bővíteni még a helyet?
Ez változó. Van, amikor ez a 25 ágy, amivel most rendelkezünk, kevésnek bizonyul. De olyan is van, amikor egyszerűen nem tudunk osztályt feltölteni, nem tudunk beteget felvenni, mert megmondhatni azt, hogy szerencsére otthon vannak a családdal, és még nem szeretnének jönni, de sajnos az is van, amikor egyszer csak úgy elfogynak a betegek. És akkor várnunk kell nekünk is egy kis időt, mire ismét jönnek a jelentkezések, és sorba fel tudjuk venni őket.
Egyébként hogyan zajlik itt a bent fekvés időszaka? Nyilván nem csak fekvő betegek vannak, de hogy mennyi időtartamra jöhetnek ők? Egészen az utolsó percig ott lehetnek ők, vagy van ebben valami rugalmasság?
Hát elvileg 1-3 hónap az az időszak, amire tudjuk fogadni a betegeket, de ez nincs kőbevésve, mert attól függ, hogy milyen a beteg állapota, hogy milyen a szociális háttere, várja-e otthon valaki vagy sem, ez mind befolyásolja azt, hogy 3 hónap elteltével ő marad-e nálunk, vagy esetleg haza tudjuk adni. Nagyon fontos az, hogy nálunk a hazaadás is azt jelenti, hogy a kezelőorvos felveszi a kapcsolatot a beteg hozzátartozójával, és egyeztetnek. És akkor, amikor jó a hozzátartozónak és jó az osztálynak, akkor közösen úgy szervezik meg a hazaszállítást. De hogyha azt úgy ítéli meg az orvos, hogy továbbra is kórházi ellátásra van szükség, mert otthonában nem tudják ellátni a beteget, akkor nem adjuk haza, akkor nálunk maradhat a végsőkig.
Oh,
említette, hogy milyen fontos a hozzátartozóknak is a visszajelzése, hogy ők hogyan látják azt, hogy ott az ottani ellátás milyen az ő rokonuknak. És közülük kerül ki nagyon sok adományozó, tehát hogy ez gondolom egy nagyon jó visszajelzés.
Igen, hát szeretünk jó kapcsolatban lenni a betegekkel is, és rajtuk keresztül ugye a hozzátartozóikkal is, mert hogyha a beteg elégedett, akkor nagy valószínűséggel a hozzátartozó is elégedettebb. Ugye azzal, hogy mi egy terhet leveszünk a hozzátartozó válláról, azzal már ő is lelkileg egy kicsit tud rendeződni, saját magára összpontosítani, és ha látja, hogy az ő betege el van látva, amire szüksége van, azt ő megkapja, akkor nyugodtabb lesz, akkor már másabb lesz a hozzáállása, lehet, hogy a munkájához is, amihez lehet, hogy türelmetlenebb volt esetleg, vagy teher volt számára, de egy kicsit tényleg a saját életét is tudja élni, és amikor szükségét látja, akkor meg be tud jönni látogatni a szerettét.
És itt hogyan zajlik a beteglátogatás?
Hát a kórházi házirendhez alkalmazkodva nálunk is 3-tól 4-ig van a látogatási idő. Legtöbbször ilyenkor jönnek a látogatók. Viszont vannak olyan betegeink, akiknél a rendkívüli látogatási engedélyt kiadjuk, és nem kevesen vannak. Ezek névre szólóan vannak hozzátartozóknak kiállítva, ők bármikor jöhetnek.
Ennek milyen oka van, hogy ők rendkívülit kapnak?
Vagy az, hogy nagyon messze lakik a hozzátartozó, és nem mindegy, hogy reggel elindul, hogy mikor ér ide, vagy délbe indul, és éjszaka közepén ér haza, vagy az, hogy olyan, sajnos annyira rossz állapotban, vagy gyenge állapotban van már a beteg, hogy bármikor bármi történhet, ilyen betegek hozzátartozóinak is szoktunk adni ilyen engedélyt.
Amár az adományozókról beszéltünk, mit köszönhetnek az adományozóknak, hiszen ők gondolom anyagi és fizikai segítséget is nyújtanak.
Ez így van. Mi mindent köszönünk, akár még egy jó szót is köszönünk. Nagyon jó érzés volt az is, amikor, az nem adományozás volt, de egy hazatávozott betegünk visszajött hospice világnapra a családjával együtt, és velünk együtt ünnepelt egy korábbi évben. Ez is nagyon nagy erőt adott nekünk, és ez is egy kis plusz volt. De az adományozók által sikerül az osztályunkat is egy kicsit szépíteni, modernizálni, és ezáltal otthonosabbá tenni. Az, hogy otthonosabb a környezet, az a betegnek is jó, a hozzátartozónak is jó, és teljesen más, mint hogyha egy hagyományos kórházi osztályon feküdnének. Ugye nálunk most már január óta a mennyezeten is vannak a kórtermekben színes képek. Ezt is figyelték a betegek, a hozzátartozók, amikor felkerültek a mennyezetre. Ha telefonon beszéltek hozzátartozóval, akkor tájékoztatták, hogy hol tartanak a munkálatok, melyik szobánál, milyen képek kerültek föl. Úgyhogy ez mind-mind az adományozók, akár anyagi, akár tárgyi, akár fizikai munka által adott adománya, ez mind egy kis plusz tud adni az osztálynak, a betegeknek és a hozzátartozóknak is.
Ezt így elhallgatva mindig arra gondolok, hogy itt azért szorosabb kötelék alakul ki mégiscsak a betegek és az ápolók között. Hogyan tudják feldolgozni az ő elvesztésüket?
Ez változó. Ugye nálunk is vannak olyan betegek, akik nagyon rövid időt töltenek nálunk, és vannak olyanok, akik hónapokat. Az a beteg, akivel csak rövid ideig, napokig, vagy akár 1-2 hétig tudtunk találkozni, azzal olyan szintű kötődés nem alakul ki, mint aki akár hónapokig van az osztályon. De mi próbáljuk azt is nézni, hogy az a munkánk sikerélménye, hogyha a betegnek nincs fájdalma, hogyha az a beteg végre tud mosolyogni, ha nem fájdalomtól összegörnyedve van, hanem ki tud nyújtózkodni, vagy hogy jó étvágyjal el tud fogyasztani, akár csak pár falatot. Vagy esetleg hozzánk szól az a beteg, aki addig 2 napon keresztül egy árva szót nem szólt. Ez mind azt jelenti, hogy valamit jól csináltunk, és segítettünk annak a betegnek, akinek szebbé tettük ezt a hátralévő időszakát.
Mindig arra gondolok, hogy milyen nagy szeretet működik ott az osztályon. De amikor az ember eldönti, hogy valamilyen pályát választ, akkor nem feltétlenül gondolna arra, hogy ápolóként a hospice osztályon szeretne dolgozni. Önnek mi volt a motivációja?
Hát annak idején én a személyzeten kezdtem dolgozni, akkor utána kisfiam születését követően viszont az onkológiai szakrendelésre mentem. Onnan felhívtak az onkológiai osztályra. Az osztályról meg egyszer kaptunk egy üzenetet, hogy azonnal menjek át az ápolási igazgatóságra, amikor hirtelen azt se tudtam, hogy mit csináltam, de szerencsére semmi olyat. Azért hívtak át, mert hogy a hospice osztály akkori főnővére átment igazgatónőhöz, és mondta, hogy akkor ő szeretne nyugdíjba menni, és engem szeretne utódjául oda arra az osztályra. Na hát ez volt az én motivációm, hogy egyet aludhattam rá, hogy vállalom-e vagy sem. Igen. Féltem tőle, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem.
Mégis igent mondott.
Igen. Mert már akkor is, ugye én az onkológiáról gyakran jártam át főorvosúrral a hospice osztályra. És azok a dolgozók, akik akkor is ott voltak, egy olyan barátságos közeget, légkört alakítottak ki, és annyira kedvesek, együttműködőek voltak. Tényleg a fogadtatás részükről, amikor mi bementünk az osztályra, ez mind olyan jól esett, hogy úgy voltam vele, hogy még ha nehéz terület is, de ez biztos, hogy segíteni fog, hogy nem egyedül, hanem így csapatban tudunk dolgozni. És ez megvan a mai napig, hogy egységként tevékenykedünk.
Igen, talán még arról nem beszéltünk, hogy kik alkotják itt a csapatot, amit már olyan sokat emlegettünk.
Hát ugye van hospice palliatív licenszvizsgával rendelkező orvos, aki viszi az egész osztályt a hátán, vagyis így volt. Jelenleg 4 szakorvos látja el az osztályunknak az orvosi hátterét, illetve rezidensek is hozzánk vannak irányítva, ami nagyon jó ilyen szempontból, mert minél többen belelátnak az osztályos munkánkba, annál többen lesznek, akik esetleg ajánlják majd, hogy hozzánk kerüljenek a betegek, talán nem fognak annyira félni a mi osztályunktól, és talán egy kicsit a szemlélet is változik majd ilyen téren, és ennek már láttuk az eredményét is. Az ápolónők, ők vannak legnagyobb számban osztályunkon, itt a diplomás ápolótól kezdve a segédápolóig mindenféle nővérke megfordul, van a gyógytornász, akkor van mentálhigiénés kolléganő, elérhető a szociális munkás, a diétás nővér, akkor jönnek hozzánk katolikus atya, református lelkész, önkéntesek, terápiás kutyus.
Voltak egyébként nehezebb időszakok, amikor elgondolkodott rajta, hogy lehet, hogy mégis egy másik osztályon kellene dolgoznom, vagy ez olyan fix volt, hogy én megtaláltam a helyem?
Igazándiból egyszer volt egy olyan alkalom, amikor mondtam, hogy jó, akkor elegem van. Én akkor most megyek egy állatkórházba.
Éles váltás.
Igen. De szerencsére ez csak egy párnapos időtartam volt. Akkor valahogy nagyon sok minden összejött. Nem csak a munkában, hanem magánéletileg is, és akkor tényleg mindenből elegem volt. De akkor is ott volt a csapat mellettem. És mondták, hogy ne hülyéskedj, már itt nem merjél hagyni minket, nem csinálhatsz ilyet, és nem bántam meg. Szívvel, lélekkel vannak a betegekért, és egy imádnivaló csapat, akikkel együtt dolgozhatok nap, mint nap.
Akkor a fluktuáció nem nagyon érinti önöket, de milyen az utánpótlás? Mit látnak, hogy...
Hát nálunk inkább akkor mennek el a dolgozók, ha nyugdíjba mennek, illetve hogyha családi gondok, problémák miatt költözni kényszerülnek. Az utánpótlás az változó. Van, aki szívvel, lélekkel jönne hozzánk, aztán sajnos rájön, hogy nem az ő világa, mert nem bírja, nagyon megviseli. De van olyan is, aki szeretne ott dolgozni, viszont nem tud alkalmazkodni, nem tud a csapatnak a részévé válni. És nagyon meg kell válogatnunk ezért, hogy ki az, akit mi szeretnénk, hogy ott legyen velünk, mert dolgozni is úgy jó, főleg egy mondhatni ilyen nehéz osztályon, hogyha az, akivel együtt vagyunk a műszakba beosztva, azzal jól tudunk együttműködni. Hogyha nincs meg az összhang, akkor az nem megy.
Ha már a 20 éves születésnap apropóján találkozunk, van-e valami terv még, amit szeretnének megvalósítani, akár adománygyűjtés után, valamilyen plusz feladat, programa az ott lévőknek?
Hát terv az mindig van, ahogy egy megvalósul, van másik. Most éppen azt tervezzük, hogy szeretnénk az osztályunk folyosóját, burkolatát lecserélni. Ugye ez egy régi épület, az irgalmas rendi épület, és hát elég sok mindenben felújításra szorult már akkor, amikor ugye oda költözött az osztály 20 éve. Sok minden már szép lassan megvalósult, de ez egy olyan nagy volumenű munka, hogy ezt mindig halogattuk. Mert ugye az, hogy egy egész osztály burkolatát lecseréljük, az a betegellátásra is nagy hatással lenne, nem tudnánk úgy közlekedni, a betegeket hozni, vinni. Majd meglátjuk, hogy mit tudunk erre kitalálni, de ez lenne a következő célunk, hogy ezzel is egy kicsit barátságosabbá, szebbé tenni az osztályt.
És akkor erre most még zajlik az adománygyűjtés, vagy egyébként már alakul az összeg?
Az összeggel még nem tudom, hogy hogy állunk, igazándiból még csak tervben van minden, de mondom, ez már egy régi tervünk, csak mindig közben jön valami más, amit biztosabban kivitelezhetünk az osztályon.
Esetleg programokban valamit gondolnak a betegeknek, hogy színesítsék az ott létüket?
Minden évben, amikor közeledik a karácsony időszaka, akkor gyertyagyújtások vannak az osztályunkon, akkor vannak, a színházból szoktak jönni hozzánk énekelni, karácsonyra hangolni, vagy egyéb iskolákból jönnek énekelni, betlehemes műsort adni, de van, amikor a kutyusok jönnek Mikulásnak öltözve, van, amikor az önkéntesünk által tudunk feladatokat, ilyen karácsonyra hangoló feladatokat kitalálni, illetve minden évben megtörténik a karácsonyi bólé készítése, ami a betegeink
bólé.
Is.
Bólé?
Igen, de szigorúan alkoholmentes, amit a betegeink is, illetve a dolgozóink is nagy szeretettel készítenek és fogyasztanak, illetve minden évben viszünk be mézes kalács figurákat, amiket a betegekkel közösen díszítünk fel.
Akkor van egy ilyen szokásrendszer, hagyományrendszer ott az osztályon?
Igen, ez már nagyon régóta megvan, ezt még az elődöm Lubai Sándor névezette be, hogy karácsonykor műsor kell, és akkor minden héten van valami. Ugye hosszú nem lehet, mert fárasztó a betegek részére, viszont az, hogy mindig van valami kis történés minden héten, az nekik is a kórházban is segít arra, hogy, vagy ahhoz, hogy egy kicsit könnyebben készüljenek a karácsonyra, még így a zord falak között is.
Én csak nagyon jó munkát tudok kívánni, kitartást és sok erőt. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Kovács Judittal, az EGRI Markot Ferenc